Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Litkei Farkas, a balatoni kékszalag vitorlás verseny 7-szeres győztese, a Hajó magazin szerkesztője. Kicsit belemerültünk itt a nemzetközi vizekbe, ha lehet ezt mondani. Egy fontos kérdés, ha már említetted azt, hogy azért irgalmatlan pénzekbe kerül az, hogy a nemzetközi szinten valaki megmérettesse magát. Mennyire elit sport ez? Sokan gondolják azt, hogy fórumokat néztem készülve erre a beszélgetésre, hogy van ennek egy, hogy mondjam, egy snob kategóriája, és vannak azok, akik, mondjuk, ha már a Balatonról beszélünk majd elsősorban, akik az is vitorlás. Hogy van egyfajta ilyen kasztrendszer vitorlázókon belül? Hogy látod te ezt?
Talán ez így durva megfogalmazás.
Illetesen fogalmaztam, igen, nem véletlen.
De persze, egyszerűbb így megérteni. Az a vitorlázás az nagyon sok pénz kell. És vannak olyan országok, ahol nagyon-nagyon komoly tradíciója van a vitorlázásnak. Ugye Nagy-Británia abból élt évszázadokon keresztül, abból volt a hatalma, hogy ők uralták a tengereket. És nagyon sokat voltak vizen. Tehát ugye erről kevés szó esik, és talán a történelemkönyvekben se így tanuljuk, de Napóleon Trafalgarnál bukta el a történetet, amikor Nelson admirális megverte a francia-spanyol flottát, amelyik másfélszer akkora volt, mint az angol flotta, egyszerűen sokkal jobban vitorláztak az angolok. Ők állandóan vizen voltak, folyamatosan ott éltek, és sokkal jobban kezelték a hajóikat, és ez egy abban az időszakban, amikor az ágyukat nem lehetett forgatni, tehát a hajókat kellett úgy manőverezni, hogy megfelelő helyzetbe kerüljenek, és szét tudják lőni az ellenfelet, akkor ez döntő volt. Voltak olyan esetek abban az időszakban, amikor olyan kicsi hajókat, meg a spanyol a hajókat egyszerűen nem lehetett elmenekülni. Tehát a spanyol tiszt nem tehette azt meg, hogy elmenekül egy fregatt elől egy sorhajóval, mert azt a büszkeséget tiltotta, de tudta, hogy ki fog kapni, szíve szerint elment volna. És miután lemészárolták a spanyolokat, akkor mindenféle, ugye az akkori sajtóban, ha volt ilyen, támadták az angolokat, hogy ők miért hozták ilyen helyzetbe szerencsétlen sorhajó kapitányt, hogy nem föl kellett vegye a harcot egy sokkal jobb társasággal szembe. Tehát ez csak egy kitérő, de az tény, hogy nagyon fontos sok nemzetnek a vitorlázás, és egészen másfajta nimbusza van, mint nálunk.
De visszatérve erre a kérdésre, hogy így a magyarországi vitorlázó társadalom, az hogy néz ki?
Mindenhol azok a vitorlázók, akik, ugye, és egy kicsit itt az Amerika kupára is vissza lehet kapcsolni, akik naponta vitorláznak, tehát profik, az nem egy úri élet. Tehát az egy nagyon kemény sport, ahol mindig ki kell menni a vízre, az ember vizes lesz, azt tűrni kell tudni, a napsüti, azt tűrni kell tudni. Majd, hogy nem egy bányában dolgozik, olyan kemény. Természetesen van egy másik része ennek a dolognak, amikor fehér ingben, fehér nadrágban, az előre lemosott, a matrozok által lemosott jakban az ember föllép és kifut és vitorlázik. Igen, az nagyon drága dolog, és ott a legnagyobb urak teszik ezt meg. Nyilván az egy érdekes eset, amikor ugyanezek az urak megfogják a kormányrudat vagy a kötelet, és lejönnek és köztünk hajóznak, és ezt szívesen teszik, tehát ez sokszor látszik. De azt hiszem, hogy a vitorlássport most már legalább egy évszázada elérhető mind bárki részére. Tehát az olimpiai osztályok, amikkel vitorláznak az olimpián, azok a dingik, azok a kis hajók, amik ilyen 5-6 méter hosszúak, és másfél millió forint körül kezdődik egy új hajó ára, azok azért elérhetőek. Tehát azok nem olyan összegek, amit, hogyha valaki szeretné, ne tehetné meg magának, hogy egy ilyet fenntart.
Egy fontos kérdés, egy kollégám javasolta, nem tagadom, nem magamtól jutott eszembe, saját hajóval?
Van saját hajóm, igen, több is. Most éppen 3.
De versenyen sose azzal indultál?
Nem. Igen, nem. Szóval ezekkel nem versenyzünk. Ezek a hajók ilyen arra vannak, hogy egy-két emberrel akár egyedül is ki lehessen menni vitni. Amikkel versenyzünk, a versenyhajók azok Dubi Zoltán tulajdonai, és hát igyekszünk sok munkával megteremteni az anyagi feltételét annak, hogy a hajók jól felszereltek és versenyképesek legyenek, de az Oli minden évben hozzáteszi a magáét.
Az ember azt gondolná, hogy az, aki ilyen sokszor győztes, annak van egy olyan kis ételdoboza, kis saját hajója, amit csiszolgat, dolgozik rajta, és akkor megmutatja, hogy ő azzal is tud.
Én a sajátomnak érzem ezeket a hajókat, amikkel versenyzünk. Az olyan nagyon nagy szerencsénk van. Ő egy olyan tulajdonosa a csapatnak, és itt ez most nem pejoratív, hanem mondjuk mint egy McLaren, vagy egy Williams. A Williams még inkább valakihez kötődik. Hogy nagyon fontos neki, hogy jól szerepeljünk, nagyon fontos neki, hogy a csapat úgy érezze, hogy az övé az, amit elér, és az övé a hajó, amivel vitorlázik. Úgyhogy teljesen magunkénak tudjuk érezni, és minden feladatot, amit el kell végezni, azt ugyan közösen beszélünk meg, de olyan még nem volt, hogy én hoztam egy döntést, és ő azt megvétózta volna.
Tehát akkor itt azért a csapatfegyelem az tetten érhető?
Igen, te nálunk
tehát
abszolút
az Oli belátja azt, hogy jobb, hogyha a szakemberre bízza a döntést. Mondhatni ezt?
Az Oli abszolút része a csapatnak, igen, és ő ezt így szeret csinálni, és ez nekem is nagyon jó. Tehát mi egy szerencsés együttes vagyunk, hogy ez így működhet. Én nem is tudom, nem tudnék én másképp dolgozni. Tehát nekem kell ehhez az úgynevezett teljhatalom, hogy ezt a csapatot úgy vezessem, ahogy én szeretném. És így tudunk sikeresek lenni. Tehát azt látom, hogy más csapatoknál sokszor ez probléma, hogy többfejű a rendszer valami miatt. Ez a oka lehet annak.
Pedig hát a vitorlázásban azért a kapitány szava döntő, nem? Tehát ott egy ember diktál a hajón, nincs feltétlen társulati döntés.
Lehet ez is, lehet az is. Nálunk alapvetően ez van, hogy egy döntés van, és az én azt gondolom, hogy jobb, ha van akár egy rossz döntés is, mint ha nincs döntés. És más hajókon látok olyat, hogy egyszerűen nem születik meg a döntés, mert többen vannak azonos szintű képességgel a hajón, és esetleg más gondolnak.
Térjünk vissza a Balaton és a kék szalagra. Volt idő, amikor komoly viták voltak, sőt, látványos
demonstráció
is volt, amikor szembeindultak ugye az öreg hajók a kék szalagon. Mondani, hogy volt egy fehér szalag, emlékeim szerint, ami után történt ez, amikor ugye rengeteg hajó bajba került, és az volt a vita lényege, hogy ezen a versenyen olyan hajók induljanak, amelyek, hogyha nagy vihar van, és megállják a helyüket, úgy liberákat, mint például, amivel ugye te is nyertél, azt akkor kicsit nehezményezték. Ez elcsitult már ez a vita? Vagy még azért úgy parton még úgy finoman megszólják az ilyesmit?
Nem, mindig lesz ilyen, szerintem, de alapvetően elcsitult természetesen. Tehát mi most már nyertünk 3 kék szalagot nem liberával is. Ez nem erről szólt alapvetően. Tehát azt gondolom, annak idején mindig is voltak ilyenfajta viták a kék szalag körül. Ugye rögtön a legelején 34-ben az volt a kiírásban, hogy méretre és típusra való tekintet nélkül mindenki indulhat a szalagon, majd a harmadik verseny után, miután addig a 22-es jól év a Kovács Béla bácsi, nem a negyedik után, 2-t nyert egyszer, második lett egyszer, harmadik, kitiltották ezeket a típusú hajókat. Tehát ez már a háború előtt is gondolkodtak azon, és mindenféle lobby érdekek működtek, hogy ki hogyan tud nyerni kék szalagot. Majd amikor a Nemereket megépült, és hát ő egy lényegesen nagyobb teljesítményű hajó volt abban az időben, mint a versenytársai, akkor őt is támadták. Mindig a gyors hajókat támadták, a csillaghajókat a 70-es években, akik akkor nagyon sokat nyertek, támadták, aztán sikeresen ki is zárták. Most egy olyan változás történt, hogy ami miatt a liberáknak a korszaka lassan lezárul, jövőre lesz talán jövő az utolsó olyan kék szalag, amikor liberával lehet nyerni, hogy bevezették, vagy illetve megengedik 2012-től 2008 lesz, jövő 2010-től a több testű hajóknak a versenyzését a kék szalagon, ami azt jelenti, hogy abban a nyitott kategóriában, ahol eddig a liberák voltak az esélyesek, vagy addig, ott majd nem ők lesznek. Tehát ez egy ilyen folyamatos változás, aminek nyilván az éppen az élen állók rátad szabni. Mi nem fogunk ilyet tenni, vagy szóval aminek nem volt ilyen törekvésünk, hogy megakadályozzuk azt, hogy a több testűek jöhessenek. jönni fognak, megpróbálunk majd olyan a hajót szerezni, ha meg nem sikerül, akkor maradunk a klasszikus kékszalagoknál.
Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk ebben az órában Litkei Farkas, a Balatoni Kékszalagvitorlás verseny 7-szeres győztese, a Hajó magazin szerkesztője.